Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az egy, örök és igaz Istentől. Amen. Isten igéjét olvasom Mózes első könyvéből, Mózes első könyvének a 6. részéből, a 6. rész 9. versétől a 22. verséig, valamint Mózes első könyvének 8. részéből az első 5 verset. Mózes első könyvéből, a 6. rész 9. versétől így szól hozzánk az Úr igéje. Noénak pedig ez a története. Noé igaz, tökéletes férfiú vala a vele egykorúak között. Istennel jár vala Noé. És nemze Noé 3 fiat, Sémet, Kámot és Jáfetet. A föld pedig romlott vala Isten előtt, és megtelik a föld erőszakoskodással. Tekinte azért Isten a földre, és ímé megvala romolva, mert minden test megrontotta vala az ő utát a földön. Mondta azért Isten Noénak, minden testnek vége elérkezett előttem, mivel hogy a föld erőszakoskodással telt meg általok, és ímé elvesztem őket a földdel egybe. Csinálj magadnak bárkát góferfából, rekesztékeket csinálj a bárkában, és szurkozz meg belől és kívül szurokkal. Eképpen csinált pedig azt. A bárka hossza 300 sing legyen, a szélessége 50 sing, és a magassága 30 sing. Ablagot csinálj a bárkán, és egy singnyire hagyd azt felülről, a bárka ajtaját pedig oldalt csináld. Alsó, közép és harmad padlásúvá csináld azt. Én pedig ímé özönvizet hozok a földre, hogy elveszessek minden testet, amelyben élő lélek van az ég alatt. Valami a földön van, elvész. De te veled szövetséget kötök, és bemégy a bárkába, te és a te fiaid, feleséged, és a te fiaidnak feleségei te veled. És minden élőből, s minden testből, mindenből kettőt-kettőt vigy be a bárkába, hogy veled együtt életben maradjanak, hímek és nőstények legyenek. A madarak közül az ő nemök szerint, a barmok közül az ő nemök szerint, és a földnek minden csúszómászó állatjai közül az ő nemök szerint mindenből kettő-kettő menjen be hozzád, hogy életben maradjanak. Te pedig szerez magadnak mindenféle eledelt, mely megehető, és takarítsd be magadhoz, hogy neked is, azoknak is legyen eledelül. És úgy cselekedék Noé, amint parancsolta valanéki Isten, mindent aképpen cselekedék. Olvasom még a 8. rész első 5 versét, az özönvíz végéről szóló részt. Megemlékezék pedig az Isten Noéról és minden vadról, minden baromról, mely ő vele a bárkában vala, és szelet bocsáta az Isten a földre, és a vizek megapadának. És bezárulának a mélység forrásai, és az ég csatornái, és megszűnt az eső az égből. És elmenének a vizek a földről folyton fogyván, és 150 nap múlva megfogyatkozának a vizek. A bárka pedig a 7. hónapban, a hónap 17. napján megfeneklett az Ararát hegyén. A vizek pedig folyton fogyának a 10. hónapig, a 10. a hó első napján, meglátszának a hegyek csúcsai. Amen. Isten áldja meg az ő igéjét és annak szívünk befogadását. Most jöjjetek, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Drága Urunk, köszönjük neked, hogy ma is itt lehetünk a te igéd hallására. Add, hogy valóban a te igéd szóljon. Add, hogy tisztán szóljon a te üzeneted. És add, Urunk, hogy meg is halljuk azt. Segíts nekünk, Urunk, hogy legyen fülünk a hallásra. Csendesítsd el a gondolatainkat, nyisd meg a mi füleinket, de az elménket is, és a szívünket is. Mert akinek szíve reát támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mert te benned bízik. Tekints ránk, Urunk, kegyelemmel. Küldd el hozzánk a Szent Lelket, legyél velünk, Urunk, te állj ma középen, rád mutasson a hirdetett ige, te szólj hozzánk a hirdetett igében. Amen. ige hirdetésre készülve énekeljük a 173-as énekünket, a 173. énekünket, mely így kezdődik, nem vagyunk mi magunkéi. Ige értetésünk alapigéjét olvasom Mózes első könyvének 8. részéből, a 8. rész 11. versét. A 8. rész 11. versében így szól hozzánk az Úr igéje. És megjöve ő hozzá a galamb estennen, és ímé leszakasztott olajfa levél valannak szájában, és megtudá Noé, hogy elapadt a víz a földről. Amen. Drága testvérek, a mai napon Noé történetével fogunk foglalkozni. Noé történetével, ezzel a végtelenül gazdag történettel, melynek annyi oldala, annyi arca van, és annyi felől meg lehetne közelíteni, de ma arra a kérdésre keressük a választ, mi Isten akarata? Mit akar az Úr? Mit akar az Úr a hívőktől? Noé példáján keresztül szeretném ma bemutatni, hogy hogyan jelent meg Isten akarata Noé életében, Noé történetében, és hogy amikor Noé tudta Isten akaratát, akkor hogyan viselkedett, és amikor nem tudta, akkor hogyan viselkedett. Gyakran elhangzik ez a kérdés, mi Isten akarata? Jó, ha gyakran elhangzik ez a kérdés, jó, ha keressük Isten akaratát, és jó, ha tudjuk, hogy néha a bibliás, imádságos lelkű hívő ember sem találja Isten akaratát. Néha a hívő ember is ott áll, hogy Uram, most jobbra vagy balra, és vár, és kérdez, és kérdez, és kérdez. Vannak végső kérdések, fő kérdések, amelyre egyértelműen válaszol a Biblia, de vannak részletkérdések. Részletkérdések, amelyekben szintén az Úrra hagyatkoznánk, a kérdés, hogy ezt hogyan tehetjük. Ezt vizsgáljuk meg most Noé történetével. Azzal kezdeném, hogy azt mondja a Szentírás Noéról, hogy igaz és tökéletes férfiú vala. Igaz és tökéletes férfiú. Ritka szavak ezek, ritka szavak, hogy a Szentírás, hogy Isten így nyilatkozzon emberről. Sőt, idegen ez a Szentírástól. Hogyan történhetett ez? Azt olvassuk, hogy Istennel járt vala Noé. Énokról is ezt olvastuk, akit az Úr magához vett. De az, hogy igaz és tökéletes legyen ember, ez ellen tiltakozik a hívő lelkünk. Valahogy magyarázatra szorul ez. A római levélben találjuk meg a magyarázatot. Olvasom a 8.29-et. Akiket Isten eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyenek. Noé igaz és tökéletes ember, amennyiben Krisztushoz hasonlatos. És Isten megőrizte Noét ilyen igaz és tökéletes embernek. Azért őrizte meg, mert feladata volt Noénak. Istennek nagy terve volt Noéval, és ehhez egy hívő emberre volt Istennek szüksége. És Isten megszólította Noét, és ez is fontos, hogy nem az ember kezdeményez. Isten szólít meg minket. És Isten feladatot adott Noénak. És ez is fontos, Noé igaz és tökéletes ember, nyilvánvalóan Isten akaratát keresi, nyilvánvalóan Isten akarata szerint szeretne élni, de Noénak magától soha nem jutott volna eszébe, hogy bárkát építsen a szárazon. Noénak soha nem jutott volna eszébe, hogy özönvíz lesz. Isten mondta meg neki, hogy mi az akarata. Anélkül Noé ezt hiába kereste volna. Azt mondhatjuk, hogy Noét kiválasztotta Isten, igaznak nyilvánította Isten, szólt hozzá, és feladatot adott neki. Ebben, ha belegondolunk, hiába ilyen csodálatos és rendkívüli, majdnem minden hívőre igaz. Ránk is igaz lehet. Isten kiválaszt minket. Senki nem lesz hívő önmagától. Ahhoz Isten kell, aki minket hívővé tesz. Isten igaznak nyilvánít minket. Krisztusban nekünk is tökéletes igazságunk van. És azt Krisztus kegyelméből nekünk tulajdonítja az Úr. Isten szólt Noéhoz. Hozzánk is szól az Úr. Sőt, ha belegondolunk, nekünk itt a kijelentés teljessége. Ebbe angyalok vágynak beletekinteni. A Szentírásba angyalok vágynak beletekinteni. Noénak ez még nem volt. Hozzánk teljesebben szól az Úr. Jobban tudhatjuk az Úr akaratát. És feladatot adott neki. Isten feladatot adott Noénak. És itt kezdődnek a különbségek. A mai napon azt szeretném megmutatni, hogy Noé hogyan reagált erre. Hogy Noé teljesen az Úrra hagyatkozott. Legyen meg a te akaratod. Noé ezt képviselte. Erre számtalan példát lehetne hozni, én ma erre csak egy példát hoznék, a bárkát. Milyen volt az a bárka, amit Noé épített? Azt olvassuk, hogy 300x50x30-as, ez sinkben, azaz könyökben van, ez 44 centi, tehát bő 130 méter hosszú, téglatest alakú bárka. Bárka ez, hajó ez. Nem így képzeljük el a nagy hajókat, az uszályokat, inkább olyan ez, mint egy láda. Az itt szereplő héber szó azt is jelenti, láda, doboz. Nem pedig azt, hogy hajó. De Noé ilyet épít, mert az Úr azt mondta. Nem mondja Noé, hogy Uram, ez nem lesz áramvonalas. Ez nem korszerű, ma már nem ilyeneket építünk. Nézd meg a hajós népeket. A tengerészeket. Noé semmilyet nem csinál. Az Úr azt mondta, hogy ilyen legyen, akkor ilyen lesz. 130 méter hosszú, több emeletes, mozdíthatatlan, hatalmas monstrum, amit Noé a szárazföld közepén épít. És nem mondja Noé, hogy Uram, ki fogja ezt elvinni a vízig? Mert Isten azt mondta, hogy nem kell elvinni a vízig, hanem a víz jön ide. A víz jön ide is, meg még magasabbra is. Aztán nézzük meg közelebbről, milyen ez a bárka. 30 sing magas, 30 könyök magas, de csak a felső egy könyökön van ablak. Azt mondják az Ószövetség kutatók, hogy ezek nem is ablakok voltak, tehát nem azt a célt szolgálták, hogy fény jöjjön be, vagy hogy az emberek kinézhessenek rajta, hanem csak szellőzőnyílások. De több emeletes ez a bárka, és csak a legtetején van szellőzőnyílás. Gyakorlatilag Noéék, nyolcan, ki sem látnak a bárkából, hiszen a teteje is le van fedve, ezeken a szellőző nyílásokon pedig, ahogy olvastam is, csak a hegyek csúcsai látszódnak majd, amikor felszárad a víz a földről. Nem lehet rendesen kilátni. Az ajtó oldalt van. Ez sem akármilyen ajtó, Isten csukta be ezt az ajtót. Az oldala szurokkal van bevonva. Azt írja a Szentírás, hogy góferfából van, ez nem egy fafaj. Jelenlegi tudásunk szerint ez szurokkal bevont, vízhatlanná tett fát jelent. kívül belül szurokkal kellett bevonni ezt a bárkát, és nagyon érdekes, hogy mi nem volt ezen a bárkán. Nem volt a bárkának kormánya, se kormánylapátja. Nem volt a bárkának vitorlája, vagy evezője. Ez a bárka azt a célt szolgálta, hogy benne az összes állatból 2-2, illetve később megtudjuk, hogy a tisztából 7, és 8 ember hánykolódjon az özönvíz tetején, magatehetetlenül, irányíthatatlanul, mindenben teljesen Istenre hagyatkozva. 370 napig voltak összesen, vagy egy kicsit még tovább is, attól függ ki, hogy számolja, de 1 évig és 10 napig voltak ebben a bárkában, és ez a bárka nem bocsátott be fényt, nem lehetett a vízen irányítani, és ebben kellett Noéknak túlélni az özönvizet. Az özönvizet, amely elpusztít mindent. Mindenben teljesen az Istenre kellett hagyatkozni a Noénak. És azután a bárka megfeneklett az Ararát hegyen. És amit itt olvasunk, az is nagyon érdekes. Noé nem tudja, hogy hogyan tovább. Isten elmondta Noénak az akaratát, addig, hogy építsen bárkát, addig, hogy az özönvíz minden bűnt és gonoszságot elpusztít a földről, addig, hogy elpusztulnak az állatok, elpusztulnak az emberek, mindenki meghal, és hogy a bárkában lévők túlélik. De mi lesz utána? Ez már részletkérdésnek tűnik, de akkor ott Noé helyzetében nem volt az. Mert azt a kérdést teszi fel Noé, hogy van-e már szárazföld? És nem kap választ. Úgy is mondhatnánk, hogy azt kérdezi, kinyithatom-e az ajtót? Kimehetünk-e? Kinyithatom-e az ajtót, Uram, amit te csuktál be? Noé nem meri kinyitni. Ahogyan a mai üdvözlő igénk is szól, félelemmel szolgál. Nem meri kinyitni az ajtót, amit Isten csukott be. Elenged egy hollót. Elenged egy hollót, hát ha abból valami kiolvasható. A holló röptéből lehet következtetni arra, hogy van-e már szárazföld. De semmit nem tud levonni a holló röptéből. Amikor Isten akart valamit Noétól, akkor szólt hozzá. Most Noé kérdez, de nincs válasz. Eltelik egy hét, Noé elenged egy galambot. Hát ha majd az. És a galamb elrepül, és visszajön a bárkához. Annyit megtudott Noé, hogy nincs még száraz föld a földön. Nincs még olyan föld, ahol egy galamb élni tud. De azt, hogy meddig kell várnia, és hogy mikor nyithatja ki az ajtót, azt nem tudja meg. Isten megint csak nem válaszol. És aztán ismét elenged egy galambot, és az válasszal jön vissza. És milyen csodálatos válasszal. Egy leszakított olajfa ág, vagy más fordításban olajfa levél van a galamb csőrében. Kiszakította azt le. A galamb a kis vékony csőrével? Aligha. Csodálatos üzenet ez. Csodálatos üzenet ez, és azt jelenti, hogy föld. Azt jelenti, hogy száraz föld, és nem is akármilyen száraz föld, hanem értékes föld, mert ott olajfa van. És az olaj az egyik legfontosabb termény a Bibliában. Használják élelmiszerként, használják tartósítószerként, ha a hőségtől kireped a kéz, olajjal dörzsölik be, a fűszeres olaj drága portéka, olvasunk erről az Új Szövetségben is, halottakat balzsamoznak be olajjal, nem véletlenül ezt hozza a galamb. Azt üzeni, megmenekültél Noé, és értékes az a föld, ami kint vár rád. Testvérek, mit tanulhatunk ebből a történetből? Megtanulhatjuk azt, hogy mi is úgy élünk, ahogyan Noéék éltek a bárkán. Hihetjük, amíg részletkérdésekről van szó, hogy a kezünkben a kormány, hogy van evezőnk, vitorlánk, nyilván átvitt értelemben. Hihetjük, hogy mi irányítjuk az életünk hajóját. De valójában nem. ez csak önámítás. Nincs nekünk se kormányunk, se vitorlánk, Isten kezében vagyunk. Egyedül a teljes megadás lehet a válasz Isten szentségére, mert Isten kezében vagyok. Az akaratom felszámolása az, ami szükséges a teljes megadáshoz, és csak ez lehet a megfelelő felelet Krisztus áldozatára. Egyedül a teljes megadás. Feladom az akaratomat, és rábízom magam Istenre. És akkor nem elhagyatva élek, hanem Istenre hagyatkozva. És békében élek, és biztonságban. Noé a bárkán biztonságban volt. Hiába nem volt ott semmi, amivel a bárkát irányítani lehetne, Isten kezében volt az életük, és ígéretük volt a megmaradásra. A mi életünk is Isten kezében van, és nekünk is van ígéretünk arra, hogy Isten minket megment. De aztán ezt a tényt, ami örömmel kellene, hogy eltöltsön minket, felülírják a részletkérdések. Felülírják a mindennapi problémák. Mit tegyek most, Uram? Olvasom a Bibliát, imádkozom, de most jobbra vagy balra? Erre nem kapok választ. Ezt nem tudom. És akkor mi is egymás után engedjük el a madarakat, amiket ránk bízott az Úr. Mi is tudni akarjuk Isten akaratát, és keressük Isten akaratát. És sokszor nem kapunk választ, de aztán olajfaággal tért vissza a galamb. Amikor Isten válaszol, az minden képzeletünket felülmúlja. Amikor megtudjuk az ő akaratát, akkor nincs többé kételj. Nagyon gazdag ez a történet, rengeteg párhuzam olvasható a Bibliában Noéval kapcsolatban. A héber kommentárok Noé bárkáját és Mózes kosarát szokták párhuzamba állítani, meg a zsidó nép megmenekülését a tengeren át. Ha az új szövetségre gondolunk, akkor ott a keresztséggel állítják párhuzamba Péter levele, a keresztséggel állítja párhuzamba az özönvizet és Noé bárkáját. De ma, amikor Isten akaratára koncentrálunk, nézzünk meg egy másik párhuzamot. Mert hogy az özönvíz vége és a teremtés nagyon hasonló lépésekben ment végbe. Azt mondhatjuk, hogy Isten azt akarja kifejezni az özönvíz végén, hogy most az egész földet megújítom. Minden, ami itt van, megújul. És hogy ezt lássátok, a teremtéshez hasonlatos csodát viszek véghez. A teremtés lépéseit tükrözöm most az özönvíz végén. Ahogy a teremtésben egymást követték a napok és a teremtés szakaszai, ugyanígy történik az özönvíz elmúlásakor. Isten először is szelet bocsát az özönvízre. Gondoljuk meg, az egész világot víz borítja, és Isten szelet bocsát erre a vízre, mint ahogyan a teremtés kezdetén Isten lelke lebeg a vizek felett. Ráadásul a lélek és a szél ugyanaz a héber szó. És a csapongó szél és a lebegő lélek pedig ugyanaz az ige. Tehát ugyanaz a két szó fejezi ki ezt a kettőt. Isten lelke lebeg a vizek felett, illetve szelet bocsát Isten az özönvízre. Aztán azt olvassuk az özönvíz végén, a 8. részben, hogy bezárulnak a mélység forrásai, és az ég csatornái. A mélység forrásai és az ég csatornái bezárulnak, mint ahogyan a teremtéskor is mit olvasunk, hogy az Úr elválasztja egymástól a boltozat alatti és feletti vizeket. Ugyanaz a folyamat. Azután tovább apad az özönvíz, és láthatóvá válik a szárazföld. Mint ahogyan a teremtéskor is, Isten parancsol a tengernek, hogy húzódjon a medrébe, és láthatóvá válik a szárazföld. Ugyanaz a lépés megint csak. A teremtésben a szárazföldet a növények követik. Az özönvíz történetében, az özönvíz végének a történetében erről csak közvetve tudunk, ott van a galamb szájában az olajfa levél. Voltak már növények. Ezután a teremtésben a világító égi testek jönnek, azok következnek. Hogyha meggondoljuk, amikor özönvíz zúdul a földre, amikor alulról feltör a víz és felülről ömlik, az eső felhők eltakarják a napot, a holdat, a csillagokat, és semmilyen fény nem juthat a földre. És amikor az özönvíznek vége van, és a felhők felszakadoznak, újra ragyog a nap. Ezért látja Noé a hegyek csúcsát. A világító égitestek után jönnek a teremtésben a halak. A halak eleve túlélték az özönvizet, erről tudósok vitatkoznak, hogy mindegyik túlélte el, mert a sókoncentráció megváltozott, meg ilyesmi. De a lényeg, hogy a halakat az ég madarai követik, és csak azután az állatok. És ahhoz, hogy ezt a lépést tükrözze az Úr, ahhoz, hogy ezt a lépést levezényelje az Úr, ehhez kellettek Noé madarai. Mert hogy az állatok megjelenése előtt, a föld felett és az ég alatt madarak csaponganak. Ezt olvassuk a teremtés leírásakor. És ugyanígy történik itt is. Csak itt kell hozzá Noé tanácstalansága. Noé kienged egy hollót, aztán egy galambot, aztán újra egy galambot, és ez a három madár csapong a föld felett és az ég alatt, és jelzi, újjá lesz minden, megújul a föld, megismétlődik a teremtés csodája. Van-e már száraz föld? Ennyit akar tudni Noé. És nem is tudta, hogy éppen most lett Isten eszköze. Mi Isten akarata? Kérdezi Noé. És miközben kérdezi, teljesíti Isten akaratát. Isten akarata végtelenül nagyobb tervben valósul meg, mint amit Noé el tud képzelni. Ha ezt a kérdést nem teszi fel Noé, akkor csonka lesz a teremtés történetének az újrajátszása, hogy így mondjam, az újra levezénylése. Csak Isten látta ezt a nagyszerű tervet előre. Csak Isten tudta ezt. Mi Isten akarata, kérdezzük mi is. És általában a Szentírást olvasva imádságos lélekkel biblikus választ tudunk erre adni. Sokszor olyan esetekben is biblikus választ adunk erre, amikor a Bibliában erről nincs szó. Mi Isten akarata, kérdezzük olyan dolgokban, amiről nem rendelkezik szó szerint a Biblia. De olvassuk a Bibliát, és szól hozzánk az Úr, és imádkozunk hozzá, és mi is szólunk az Úrhoz. És velünk van a Szentlélek, aki vezeti a szemünket, a kezünket, a szívünket, hogy megismerjük a Szent Háromság Isten csodálatos lényét. Hogy rájöjjünk, hogy milyen helyzetekben mit gondol Isten. Hogy milyen helyzetekben mit tesz Isten. Mit akar tőlünk Isten. És így olyan kérdésekre is tudunk egyértelmű választ adni, amik nincsenek benne a Bibliában. Mi Isten akarata? Mit mond Isten a kaszinókról? Mit mond Isten az emberek klónozásáról? Sorolhatnám a példákat. Van róla konkrét elképzelésünk, hogy mit gondol Isten olyan dolgokról, amik nincsenek benne a Szentírásban. Nyugodtan hagyatkozhatunk Istenre, mint ahogy a Noé tette a bárkában. De mi van akkor, ha mégis kételyek között maradunk? Ha úgy érezzük, hogy árnyalatnyi a különbség, menjek vagy maradjak, jobbra vagy balra, ez legyen a munkám, vagy az legyen a munkahelyem? Hogyan éljek? Meg annyi részletkérdés napról napra, és néha elakadunk, és néha úgy érezzük, hiába olvassuk a Bibliát, hiába imádkozunk, nem válaszol Isten. Gondoljunk ekkor Noé madaraira. Gondoljunk arra, hogy talán éppen most hajtunk végre egy nálunknál nagyobb tervet. Talán Isten akarata az, hogy nem tudjuk a választ. Talán türelemre, talán alázatra tanít minket az Úr. Talán azért nem hagy egy kérdés aludni, testvérem, mert beszélni valód van Istennel. Kérdezzük az Urat. Kérdezzük kétszer, háromszor, ha nem válaszol, kérdezzük sokszor, mert előbb-utóbb jön válasz, és Isten válasza tökéletes. És később pedig rájöhetünk, hogy mint Noé, miközben tanácstalanok vagyunk, egy nálunknál nagyobb tervnek vagyunk a részesei. Isten igazgat mindent ezen a földön. Bízzuk magunkat az ő bölcsességére. Noé kijön a bárkából. Amikor az Úr szól neki, hogy kijöhet, akkor nyitja ki csak az ajtót. Amit Isten becsukott, azt Noé nem nyitja ki, amíg Isten nem szól neki. Most már kijöhetsz. És Noé kijön, és áldozatot mutat be, és Isten elmondja, hogy az ember hasonlatos Istenhez. Isten képmása az ember. Mint ahogyan a teremtéskor is elhangzik ez a mondat, ez a megnyugtató mondat, hogy az ő fia hasonlatosságára tart minket meg az Úr. De aztán elhangzik egy másik mondat. Az ember szíve gonosz az ő ifjúságától. Ezt mondja itt Isten, pont itt. Azt mondja, hogy el akartam törölni az összes bűnt és gonoszságot a földről, de az embernek kegyelmeztem, és a bűn is felszökött a bárkára. Az ember szívében ott van a gonoszság. A bűn is túlélte az özönvizet. De azt olvassuk a Szentírásban, hogy eljön majd az az ítélet, amit nem él túl a bűn. Hogy Isten egy napon, Krisztus második eljövetelekor végleg leszámol a bűnnel és a gonoszsággal. Krisztus maga figyelmeztet minket, ugyanúgy jön el az ítélet, mint Noé napjaiban. Az emberek házasodtak, ettek, ittak, házasodtak, és nem tudták, hogy közel a vég. Ugyanígy történik Krisztus második eljövetelekor. Amikor Krisztus először eljött, az övéiért jött el, hogy azokat megváltsa. Amikor Krisztus másodszor eljön, akkor a világért jön el, hogy ítéletet tartson a világ felett. Gondoljuk ezt még végig. Ahogy a Noé megmenekült a bárkában, mi is úgy fogunk megmenekülni Krisztusban. Ahogyan a bűnös világ elveszett az özönvízben, most is úgy fog elveszni a bűnös világ a tűzben, amely Krisztus második eljövetelekor jön. Amiről ezt írja Péter, az egek tűzbe borulva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. Jön a harag napja a lánggal, énekelték már a középkorban. Jön a harag napja a lánggal. Mit akar tőlünk Isten? Hogyan találjuk meg az akaratát? Olyan könnyű azt mondani, hogy hát Noéhoz szólt az Isten. Egyértelmű, konkrét feladatot kapott Noé. Világos, tiszta beszéd. Építs bárkát, ilyen és ilyen legyen, mert elpusztítom a földet. Nekünk nincsenek ilyen egyértelmű üzeneteink Istentől. Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. Mit jelent ez? Nekünk is azt üzeni az Úr, a földet el fogom pusztítani, új földet, új eget és új földet teremtek, térjetek meg, mert csak így tudtok megmenekülni. Legyetek Krisztus tagjai, épüljetek lelki házzá. Változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, hogy mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Megtérni nem egy határidős feladat, megtérni most kell. Most kell építeni az Úrtól kapott hitünket, mint Noénak a bárkát. Most kell azt építeni, és ha már úgy érezzük, hogy mi eleget kaptunk, hogy a mi hitünk már megépült, építsük mások hitét. Most kell megtérni, és most kell megtéríteni is. Az emberek ma is úgy élnek kint, mint Noé napjaiban. Esznek, isznak, házasodnak, és nem tudják, hogy eljön a végítélet. De testvérek, Noé tudta, és mi is tudhatjuk. Az Úr elmondta nekünk, hogy visszajön, megtisztítja a földet minden bűntől, minden gonoszságtól, és csak az menekül meg, akin Krisztus kegyelme van. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Drága Úrunk, köszönjük neked, hogy várhatjuk a te visszajöveteled. Köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy te visszajössz. Köszönjük, hogy nem félelemmel kell gondolnunk a világ végére, hanem reménységgel várhatunk téged. Köszönjük, hogy megmenekülünk veled az ítélettől. Köszönjük, hogy Krisztusunk, te már elszenvedted a mi ítéletünket. Megváltottál minket, és mi már megmenekültünk. Köszönjük ezt neked, Urunk, de add, hogy tudjuk ezt. Add, hogy hitbizonyosságunk legyen erről, és add, hogy szolgáljunk neked félelemmel. Kérlek, Urunk, vezess minket magadhoz. Add, hogy teljesen rád merjünk hagyatkozni. Add, hogy teljesen rád tudjunk hagyatkozni. Add, hogy neked tegyük fel a kérdéseinket. Add, hogy veled osszuk meg a gondjainkat, kételjeinket, bármilyen részletkérdés legyen az. Add, hogy rád bízzuk magunkat, Urunk. És kérlek, válaszolj nekünk, hogy el ne tévedjünk. Mutasd meg nekünk a te akaratod. És add, hogy alázattal, rád hagyatkozva, benned bízva teljesítsük azt, amit te akarsz. Könyörgünk, Urunk, a betegeinkért, a gyászolókért, a fáradtakért. Vigyázz a családokra, vigyázz a közösségünkre. Áld meg a gyülekezeti hetet, áld meg a gyülekezetben szolgálók munkáját, és tartsd meg a gyülekezetünket az igaz hitben. Könyörgünk egyházunkért, nemzetünkért, és a világ minden hívőjéért. Kérlek, Urunk, hallgass meg imáinkat, hallgass meg a tőled tanult imádságot is, ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeznek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseinket. Most kedden, augusztus 20-án nincsen bibliaóra. A nemzeti ünnepre való tekintettel elmarad a bibliaóra. Hirdetek egy későbbi eseményt is. Szeptember 13-ától 15-éig, tehát szeptember 13-tól 15-ig országos református ifjúsági találkozó lesz itt. Más gyülekezetekből több mint 100 fiatalt várunk, eddig mindig nagyon népszerű volt ez a találkozó, úgyhogy valószínűleg most is jó sokan lesznek, és azt szeretnénk kérni a testvérektől, hogy gondolkozzunk azon, hogy tudunk-e szállást biztosítani országos református ifjaknak, akik idejönnek. Gondolkozzunk azon, hogy hány főnek tudunk szállást biztosítani, fiúnak, lánynak. Alapvetően kettő éjszakáról lenne szó, és szombaton és vasárnap, tehát 14-én, 15-én reggelivel is kellene szolgálni a szállásbiztosítóknak. Ebédet és vacsorát itt kapnak majd a fiatalok. Jövő vasárnap ki fogunk tenni erről egy papírt, oda lehet feliratkozni, és kérjük a testvéreket, hogy iratkozzanak fel. És még ezzel kapcsolatos további hirdetnivalók, hogy körülbelül 30 fiatal itt szokott aludni a gyülekezetben. És ehhez kellenének matracok, amelyeket utána nyilván visszaadunk, csak hogy el tudjuk őket szállásolni. Illetve, hogy szeptember 15-én vasárnap az Országos Református Ifjúság bicikli túrát szeretne tenni Tisza-szigetre, és ehhez pedig kellenének biciklik. kerékpárok, amit itt tudunk hagyni a hétvégére. És még egy hirdetnivalóm, hogy többen keresnek a lelki pásztorunkon keresztül albérletet. Most, ahogy közeledik a szeptember, a tanév, hívő diákok albérletet keresnek, és a gyülekezeten keresztül is keresik. Hogyha valakinek van kiadó lakása, vagy gondolom szobája, akkor kérjük jelentkezzen majd, hogyha szeretné kiadni. Más hirdetnivalóm nincs. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora.